Az alapigét, amit szeretnék nektek felolvasni, azt a János evangéliumából vettem, ott van kinyitva, a 8. részből, az első verstől, a János evangélium 8. rész első versétől, a 11. versig szeretném ezt nektek elolvasni. Ha megtaláltátok, és tudjátok követni, az jó. Így hangzik ez, innét ez az ige rész, a János evangélium 8. rész első versétől. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították. És így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vesse rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halván egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged. Ő így felelte. Senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó, amikor te megszólalsz. Olyan jó, hogy te igazságokat mondasz az embernek, és kinyilatkoztatod magad, és köszönjük, Uram, hogy ez egy ilyen kinyilatkoztatás az igén keresztül, és üzenet számunkra. Segíts ezt megérteni, segíts, Uram, jó helyen kezelni a te ígédet, bármikor veszünk ezt elő és olvassuk. Hadd legyen áldássá, az életünk forrásává. Köszönjük azt, Uram, hogy most így együtt lehetünk, és gondolkozhatunk, és beszélgethetünk erről az ígéről. És köszönjük, Uram, azt, hogy kérhetünk téged, hogy te magyarázd azt, és te beszélj hozzunk. Olyan különleges módon, ahogy te tudsz, egyénél megszabva. Hadd értsük azt meg, Uram, hogy mi az, ami számunkra üzenít. Amivel tovább mehetünk, amivel gazdagodhatunk, ami eligazít minket ebben a világban. Köszönjük, hogy erre kérhetünk. A te nevedért. Ámen. Szeretem az evangéliumokat, mert egy eseménydús, és sok minden van benne, ami az életünkre aktuális, vagy pont minket is érint, vagy találkoztunk vele, és sok kérdés merül fel az emberben, amikor olvas az evangéliumot, és én sokszor megdöbbenek, hogy tényleg, nem csak 2000, tehát, hogy vagy azon döbbenek meg, hogy 2021-ben ugyanaz van, mint 2000 évvel ezelőtt, vagy hogy még mindig azt csináljuk, amit 2000 évvel ezelőtt csináltak az emberek. Ugyanazon megyünk keresztül, ugyanazzal szembesülünk, ugyanazok a dolgok érintik a szívünket. Valami történt, vagy történik egyáltalán velünk, vagy nem változunk, vagy mi van evel a helyzettel. És szeretem az egyenességet, hogy nem beszél mellé. Nem hímez, hámoz, hanem a valóságról beszél, az, ami ténylegesen körülvesz. És nyersen, igazságosan tudja megszólítani az embert. És ez egy olyan ige, ami szerintem sok mindenben gazdag. És így az elején egy kicsit, hogy az embernek van Isten képe. Valamit hallott Istenről, akár gyerekkorban, mert jártunk, nem tudom, valaki, aki járt templomba, én nem jártam, én emlékszem, hogy voltam, de utána a fagyi miatt mentem el, mert utána tudtam, hogy fog egy kis fagyit, de mégiscsak kialakult valami istenkép, vagy hallomásból hallottunk, hogy ilyen az Isten, vagy láttunk róla, nem tudom, festményt nálunk, a nagymamám, ő katolikus volt, és kint volt az utolsó vacsorának a subázott képe az ágy mellett, és innét valamit hallottam, hogy ki ez itt Jézus, meg a tanítványok, meg rácsodálkoztam, hogy abban a perspektívában, hogy festette meg a festő, gyerekkorban nem tudom, miért tűnt ez fel, de hogy milyen, merre mennek a vonalak. És volt egy Isten képem, hogy milyen az az Isten. És ez az Isten kép nem biztos, hogy valóságos volt, de elképzelésem volt. És nagyon sok embernek, ahányan vagyunk, mindenkinek van valamilyen Isten képe, valamilyen Istenről, akit ő Istennek gondol, vagy Istennek feltételező, hogy ő az Isten. Ez különböző vallásban jelenik meg, buddhista, sintoista, és különböző vallásokban, és különböző néven, különböző elképzelések vannak, hogy milyen az Isten. Az Istenről nekem negatív elképzelésem volt, hogy az nem igazságos, mert ha igazságos lenne, akkor miért történik ez, miért van az, miért ma hallunk ilyet, hogy valaki így gondolja, ha igazságos lenne az Isten, akkor ő vele miért bánt így, ő vele meg miért bánt így. És találkozunk a Bibliában is egyébként ezzel, amikor az evangéliumot olvassuk, hogy hát ezekre miért dőlt rá a torony. Hát ez igazságos volt 18 embernek meghalni, hogy rátölt a torony és meghalt. Felvetődik a kérdés akkor is, hogy igazságos-e az Isten? Elérhető-e az Isten? Haragvó Isten, én haragvó Istenként gondoltam az Istenre gyerekkoromban, azokban a tapasztalatokban, amit összekötöttem mondjuk a szüleimmel kapcsolatban, meg amiket átéltem másokkal kapcsolatban, hogy biztos büntetés az, amit kapok, negatívum, vagy az, amit át kell élnem. Úgyhogy sok fajta elképzelésünk van, és arra is gondoltam, hogy az Isten az egy elérhetetlen személy. Azt tudtam, hogy ő valahol van, valahol, nem itt, de számomra tökéletesen elérhetetlen az Isten. Nem lehet megtalálni őt. Ha bemegyek a templomba, ott se találom meg. Azt látom, hogy van valami, amit csinálnak, liturgiát, keresztet vetnek, attól függ, hová mentél be, de hogy nem megtalálhatom. Amikor elmentem mondjuk beszélgetni valakivel, akinek más elképzelése volt, mondjuk egy buddhistával, vagy a Hare Krishnással találkoztam, ő más mondott az Istenről, ott többfajta Istenről beszélt, különböző Istenekről, és nem értettem, hogy ez hogy lehet elérni őket, mit kell hozzátenni. Aztán láttam azokat, akik nagyon vallásos, például a zsidóság, hogy nekem valamit tennem kell, el kell mennem mondjuk Mekkába, el kell mennem, különböző szent helyeket kell végig vándorolnom ahhoz, hogy találkozom az Istennel. Tehát, hogy számomra elérhetetlen volt, megfoghatatlan is. És szerintem sokunkkal így voltunk, vagy így találkoztunk ezzel a kérdéssel. És mégis, amikor a Biblia kezembe került, akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy az Isten megtalálható. És az Isten valami oknál fogva kapcsolatot akar teremteni az emberre. Sokan olvastátok a Bibliát, és sokan is találkoztatok így, de hogy milyen jó volt. Ádámnak kézzel fogható volt Isten. Tehát ő neki nem az volt, hogy na milyen az Isten. Pontosan tudta, milyen az Isten. Egy helyen lakoztak, egy helyen éltek, és személyesen ismerte az Istent. Jó, ez az állapot megszűnt aztán, de személyesen. Noét is megszólította Isten. Ábrahámhoz beszélt Isten. Mózeshez csipkebokron keresztül beszélt, a Hóreb hegyén táblát adott át neki. Tehát, hogy az Isten igyekezett és mindig törekedett arra, hogy valahogy kapcsolatba lépjen az emberrel. És amikor kivonultak Egyiptomból, ott volt az Isten a füst felhőben, ott volt világosságon tűzfelhőként, vagy tűzoszlopként ment, és az emberek valamit felfogtak abból, hogy az Isten milyen lehet. És volt egy rálátásuk. És proféták jöttek, akik beszéltek Istenről, és mondták az Isten ígéjét, és közvetítették, és próbálták megérteni. Aztán vagy sikerült ez nekik, vagy nem, de mégis azt lehet látni az emberiség történetében, hogy Isten valami különleges módon vágyott arra, és mai napig vágyik egyszerűen, nem tud ennélkül lenni, hogy kapcsolatot teremtsen és megszólítsa az embert. Egyszerűen ez a vágy az Isten szeretetéből, személyéből, személyiségéből, a lényéből fakad, hogy kapcsolatba akar lépni az emberrel. És meg akarja őt szólítani. És ezt teszi, és ezt ezen igyekszik, és nem az ő részéről van a nem fogadás, hanem a mi részünk. Valami miatt mi nem tudjuk ezt megérteni, vagy későn értjük meg. Aztán lehet, hogy van egy olyan pont, amikor ezt megérti az ember, és rájön arra, hogy tényleg az Isten szeretete és a keresése ott van. És ez egy fontos dolog volt. És ebben a keresésben Isten meg is találja az embereket nagyon sokszor. És mégis a mi reakciunk az Istennel kapcsolatban valahogy úgy van, hogy az embernek az alapreakciója, hogy ki akarja bizonyos dolgokba behívni az életébe az Istent, és legyen ott, hogy tegye azt boldoggá, tegye azt harmonikussá, de bizonyos helyzetekben csak egy kicsit kérünk belőle. Most csak egy kicsit áld meg a gyermekemet, amíg felvételezik, a keresztelőhöz hívjuk meg, a házasságunkhoz, de csak egy picit. Gyere be, mert most házasodunk, most kéne az áldásod, most kéne a jelenléted, kéne az, hogy a te szereteted, vagy az, amiről beszélnek, hogy te milyen vagy, hogy te vagy a szeretet, meg mindenek felett, a kegyelmes, a bűn megbocsátó, és gyere és áld meg az életemet ebben a helyzetben. Gyere, gyógyíts meg, mert most nagy bajban vagyok, mert daganatos vagyok, mert olyan helyzetben van a családtagom, mert baleset ért. És meghívjuk így alkalmakra az Istent. Meghívjuk így alkalmakra. Gyere el. Most körülmetélés van, most sábesz van, most Isten tisztelet van. Gyere már erre az alkalmat. De erre gyere csak el, jó? Itt jól érezzük magunkat, énekelünk, beszélgetünk, előveszünk még a Bibliát is, és aztán amikor kimegyünk, oda már ne gyere. Tehát amikor jön majd az adóbevallás, oda ne gyere már bele. Nem mondd már meg, hogy mit kell a 15-ös rubrikába beírnom. Amikor számladási kötelezettsége, ne. De figyelj, most elfordulnál egy picit. Oda nem hívjuk be az Isten. Nem hívjuk be. Amikor puskázunk az iskolában, nem hívjuk be az Istent, hogy hát erre azért tegyél már áldást erre. De a végén, ó, még imádkoztam is, hogy hadd legyen ez 4-es. De közben puskáztam. Tehát arra nem hívtam el, de a végeredményre azért jó lenne, ha megadná. Tehát, és alkalmanként behívjuk az Isten, vagy szeretnénk behívni, és bábuként mozgatni, és ilyenek vagyunk mi emberek. És Isten ennek ellenére, hogy mi így állunk hozzá, vagy ki akarjuk használni, még mindig törekszik arra, hogy valahogy több legyen ez a kapcsolat. És ezért rendezett nekünk egy nagyon különleges ünnepet. Melyik az, fiúk? Szerintetek? Amit Isten rendezett egy ilyen ünnepet, hogy örüljünk. Itt már szó volt a imaóránál. A karácsonyt. A karácsonyt nem mi rendeztük. Tehát az tényleg. Nem mi voltunk, akik oda betettünk valamit is, hogy létrejöjjön. Hanem Isten úgy gondolta, hogy adok nekik egy olyan ünnepet, az én fiam születését, ami valójában még közelebb viszi az embert én hozzám, hogy kapcsolatot akarok velük építeni, ezért odaadom az én fiamat, elküldöm, személyesen fog eljönni, és ott fog köztük fog élni, és valami olyan dolgot fog tenni, ami hatással lesz, remélhetőleg hatással lesz az emberek életére. És ezért adta ezt az ünnepet nekünk Isten, mert szeret. A szeretet ünnepét azt mondjuk erre. És elküldte az ő egyszülött fiát, és 33 éven keresztül itt élt az Úr Jézus, és az Úr Jézus tevékenységéről, az ő cselekedeteiről olvasunk az evangéliumban. És mert annyira fontos volt, hogy közel kerüljön hozzánk, és velünk legyen. És tovább viszi ezt Isten még a János evangéliumban 11. részében, azt mondja, hogyha el is megy a földről az Úr Jézus, akkor is valakit fogok küldeni, a vigasztalót, a támogatót, a lelket, az én szellememet fogom elküldeni, hogy nehogy azt higgyétek, hogy egyedül vagytok. Tehát valami oldhatatlan vágy van az Istenben, hogy közel kerüljön hozzám, hozzátok, és mindannyiunkhoz. És itt ebben a részben amit felolvastam, egy különleges módon kerül az Isten az ember közelébe. Van itt bátor fiú, Martin, te annak vagy a neved is, álljál ide középre, légy szíves. Oké. Ott állj egy picit. Mert nyugodtan körülnézhetsz. Ti megnézzétek, erősen nézzétek a szemetekkel. Kellene tenni ott állni?
Hát mások, mint ott ő.
Hol jobb? Középen vagy ott?
Ott egy kicsit nyugisabb.
Ott egy kicsit nyugisabb. Jó, köszönjük, ügyen. Fellélegeztél, ügyesen csináltad, tehát fantasztikus, rákészültél erre. Egyszerű középreálláson. Mi rak középre mersz állni? Na? Igen? Mintha szoknya lenne rajta, pörögj egyet. Aha. Másik irányba? Oké, okay, köszönöm, ügyes vagy. Csücs le. Aha. Egy egyszerű kis dolog. Mi nálunk nincs kő a kezünkben. Semmi. Semmi. Ismeritek? Ismeritek? Ismeritek. És középre áll, és zavarba van. Minden szem rászegeződik, őt nézi, mit kell most csinálnom, hogy kell lennem, miként legyen. És ez a nő, aki a Bibliában volt, középen volt. Oda citálták, oda vitték egy olyan dolog miatt, amit elkövetett. Amiről beszél, egy paráznaság. És oda viszik, és belökik középre, oda a porba. Itt van ez a céda. Itt van ez a nő. És Jézus lejön az olajfák hegyéről, és azt teszi, amit általában tesz, és amivel szolgál, tanított a népet. Köré gyűltek, valami miatt köré gyűlnek Jézus köré. Nem hiszem, hogy nagyon ritka volt az a pillanat, amikor nem volt körülötte ember. Elment persze, elvonult. De ahol megtudták, hogy Jézus jelen van, ott valami miatt, érdeklődés miatt, kíváncsiság miatt, mit fog mondani ez a jó ember, ez most egy proféta, ez tényleg igaz, amit eddig mondtak róla az emberek, hogy gyógyítani fog, de ment a tömeg, és ott volt a középpontban Jézus. Jézus mindig a középpontban van. És most, amikor lejön az olajfák hegyéről, és olvastuk, hogy bemegy tanítani, valami különleges módon tudott tanítani, valahol úgy mond a Bibliáról, hogy hatalommal tanított, hatalommal beszélt. Honnét van ez, meg is kérdője, honnét van ez a hatalom, hogy így tanít és így beszél a törvényekről és az Isten igéjéről. És amikor ez van, akkor hozzák oda ezt a nőt, úgy azt olvassuk, hogy ekkor oda vezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították. Na, itt van, tessék. Tehát a tömeg ott van, Jézus ott van, és középre visznek egy nőt, és nyíltan elmondják, hogy ő mit tett. És ez egy provokáció volt Jézus felé, hogy mondd meg, te, aki most tanítottál, meg annyit tanítottál, hogy mit kéne cselekedni ebben a nővel. Mi tudjuk, hisz már megvan a törvényben, le van írva, hogy ez bizony kivégzés lesz a végén. Tudjuk, mit kell tenni. Na, erre mit válaszolsz? És ebben a helyzetben hozzánk Jézust, és ebben a helyzetben kerül oda ez a nő. A nevét nem tudom. De amikor valaki, és rá is olvassák a bűnét, valamit kiállítanak az osztály elé, vagy egy tömeg elé, ezt a kommunizmusban gyakorolták, az osztály, amikor én gyerek voltam, kiállítottak, és nyilvános megalázásnak hívták ezt, vagy mi hívják ezt, elmondják, hogy én mit csináltam, meg ő volt az a gonosz, aki lopott, meg ő volt az, aki, és mit csináljunk vele, meg is kérdik a tömeget az osztálytár, mit csináljunk vele, és hát bizony méter után azért egyszer-kétszer kikaptam, mert rossz voltam, nem a lopás, más miatt. Nyilvános megaláztatásban részesül ez a nő. Sokkal mélyebben, és tudja azt, ő is pontosan tudja, hogy annak, amit elkövetett, van egy következménye. Tehát annak a bűnnek, amit ő elkövetett, az lesz a következménye a rajta kapják, hogy megkövezik és meg fog halni. És ez már a farizeusokban lejátszott esemény volt, hogy ezt így végigjátszották. És most Jézus megkérdezzük a nagy tanítót, hogy mit mond erre. És nagyon jó, ahogy Jézus reagál. Azok az emberek, akik körülötte voltak, lehet, hogy már keresték a követ. Vagy szóltak volna neki a farizeusok, hogy akkor most keressetek, és most jöhet az ítélet, és halálra fogjuk. De Jézus valami más tesz. Jézus valami különleges módon reagál rá. Nem is szól semmit, ír a porban, valamit ott beleírt a porba. Azóta ez mindig nagy kérdés, mi lehetett, amit Jézus írt a porba. Mi az a fontos dolog, vagy nem az a fontos, hogy mit írt a porba, hanem az, ahogy állt ehhez az asszonyhoz, és az a fontos, ahogy ő reagált erre. És hogy éreztette magát ez a nő ott? Megalázva, hogy éreztette magát ott? Felkészülve a halálra, hogy most jönnek ide az életének? Nem tudom. De ott volt, és várt azt, ami számára elkerülhetetlen. És Jézus felnéz, és nem megy bele ebbe az utcába. Nem megy bele abba az utcába, hogy egyenes kérdésre így egyenes választod. Nem, hanem egyszerűen csak annyit mond, hogy az lesz rá a követ, aki nem bűnös. És ahogy olvastam, meg ahogy hallottátok esetleg már máskor, hogy nem történik úgymond semmi. Senki nem fogja meg a követ, nem veszi fel és nem dobja felé, hanem mit csinálnak? Kisonfordálnak erről a helyszínről. Kisonfordálnak, és itt először a farizeusok, meg a vének. Akik oda viszik és kérdést tesznek fel, ők lesznek azok, akik először kisonfordálnak. Jézus nem azt mondja, hogy az vessen rá követ először, aki a paráznaság bűnét elkövette. Nem azonos bűnként veti fel ezt a kérdést, hanem az vessen rá, az vessen rá először a követ, aki nem bűnös. Ő a bűnről beszél. Nem egy adott bűnről, nem a paráznaság bűnéről, nem a lopás bűnéről, a hazugság bűnéről. Fiúk, tudtok mondani bűnt? Lopás, igen? Oké. Okay. Bárki, mondjatok bűnt. Beképzeltség, oké. Okay. Mondj.
Pletyka.
Pletyka. Igen, ő már volt emlékszem. Mondjuk.
Képmutatás.
Gyilkosság, adócsalás, önzés, bántalmazás, gyermek, felnőtt, férj, feleségbántalmazás, tehát irigység,
puskázás,
igen, ha valódi puskával, ha mondjuk,
tudna jót tenni valamit,
és nem cselekszi azt, ez már az igény, így van, bűne az annak, az elhallgatás, a kibeszélése a másiknak, a szidása, és sorolhatnánk a bűnt. Jézus Krisztus a bűnről beszél. Azt mondja, van-e közöttetek olyan, akinek nincsen bűne? Mert az megteheti, aki tiszta. És senki nem lesz a tömegből. Senki nem lesz a tömegből, aki ezt fel tudja vállalni. És el sem fordulnak. Miért? Mert a Jézus beszéde az hatalommal teljes. Mindenki, lehet, hogy nem értette, sokan megértették, hogy egyetlen egy ember van itt, vagy volt a tömegben, meg van a világon akkor, egyedül Jézus Krisztus, aki bűntelen. Akinek jogában állt volna elkövetni azt, hogy megkövezze ezt az asszonyt. Mert bűntelen. Az vesse rá először a követ. Jogában és hatalmában állt volna azt mondania neki, hogy asszony, én fogom azt a követ, és megkövezni. Mert én méltó vagyok erre a büntetés végrehajtásra. És nem teszi. Nem teszi. Mert ő volt az egyedüli bűntel. És ott van az asszony, és ehelyett, mint tesz Jézus. Felvesz egy nevezem kőnek. a megbocsátás kövét, a kegyelem kövét, a szeretet kövét felveszi, és rádobja az asszonyra. Ez a kő az a kő, ami soha nem fáj. Ami soha nem fogja a szívedet összetörni fájdalomként. Össze fogja törni a szívedet. Össze fogja törni az életedet, mert a szeretet köve össze fogja törni a szívedet, hogy valóban megújítsa és átváltoztassa. Leveri róla a bűnt. Eltávolítja belőle a bűnt. Mert az, aki ott volt, az az asszonynak, nem arra volt szüksége, hogy halálra kövezzék, hanem hogy életre kövezze az Isten szeretete. Erre volt szüksége. És ez történik. Erről szól a Bibliának ez a része. És annyira jól, annyira lágyan és kedvesen mondja ezt el, hogy ugye először szól a tömeghez, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És aztán utána szól az asszonyhoz, asszony, hol vannak a vádlóid, senki sem ítél el téged. És ezt senki sem ítél el téged. Aki körülötted volt, már nincs itt. Ők nem tudnak ítéletet mondani. Mi képesek vagyunk, mi ilyenek vagyunk, mi ítéletet tudunk mondani. Én már mondtam ítéletet, és ti is mondtatok már ítéletet más felett. Vagy mások felett. Mi ezek vagyunk, ez fakad belőlünk. A bűnnek az egyik következménye, hogy ítélkezünk. Nincs egyetlen egy igaz ember, azt mondja a Biblia. Egyetlen sem, aki nem bűnös, kivéve Jézus Krisztust. És amíg abban a bűn állapotában vagyunk, amíg bűnben él az ember, ítéletet tud mondani a másikról. Mert mi okosabbak vagyunk, mert mi szebbek vagyunk, rajtam kívül más, de hogy ez ilyen az életünk. Mert ez a bűn következménye. És annak a következménye meg az lesz, tényleg az lesz a bűn következménye, ami itt is kellett volna, a halál. A bűnt nem lehet gyógyszerrel meggyógyítani, nem lehet oltást adni neki, hogy na most akkor te majd szabad leszel a bűntől. A bűnt nem lehet kioltani emberi módon. Nem lehet bárányok férjével, nem lehet vallásos tevékenységgel, nem lehet ráolvasással, imádkozással, nem lehet semmilyen módon a földről, vagy a szívedből eltüntetni. Egyetlen egy módja van, ha Jézus Krisztus kimondja rád azt, amit erre a nőre kimondott, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Azon gondolkoztatok, hogy miért csak ez a nő maradt ott? A többiek persze elmentek, mert hogy a lelkiismeretük elűzte őket. Kisomfordáltak, mert amikor az Isten szava megszólal, amikor igazságot jelent ki, amikor hatalommal szólal meg, akár olvasod, akár máshol hallod, akkor a lelkiismereted meg fog szólalni. És a lelkiismereted, vagy az embernek a lelkiismeret vádolni fogja. És ebben a vádlást ezt nem bírták elviselni, ki kellett somfordálniuk. Nem vállalták be, hogy őróluk van szó. Ez a nő nem tett mást, maradt ott a Jézus lábánál. Lehet, hogy azért, mert őt már annyira nyomta ez a súly, és annyira tönkretette ez a bűn az életét ebben a helyzetben ott, amit érzett, hogy már ereje sem volt kivánszorogni. A többiek meg lehet, hogy nem is jutottak. A lelkiismeretfordulás megvolt, de valódi bűnbánatra nem jutottak el. És ennek a lényege, amit az Isten itt üzen, hogy Isten kész megbocsátani a bűneidet. Kész felszabadítani a szíved. De ott kell maradnod. Úgy nem tudja megtenni, hogy elsomfordálsz. Jaj, hát ez engem vádol a lelkiismeret. Nem, azt mondja, az Isten jelenléte ne az legyen, hogy ellök, hogy jaj, a lelkiismeretem meg a vádló, hanem hogy magához van. És ott a porban megtalálta az Istennel a békességet. Mert kihirdette neki az Isten az ő szeretetét és az ő kegyelmét. ráárasztotta, rádobta ezeket a köveket. És pont tegnap jött haza a feleségem, egy női csendes napon volt otthon, volt, és elmentem a boltba, vettem neki egy kis kedvességet, mást is vettem, csak eszembe jutott, hogyha ő nagyon szerette a 100%-os narancslevet. És vettem neki van salátát, mert azt is szeretik, meg narancslevet. És akkor hazajött, és akkor odaadtam neki, hogy tessék, akkor most március 1-e alkalmából odaadom nektek. Nem tudom, tudjátok, hogy mi a március 1-e. Mi van március 1-én? Van egy dolog, amit lehet tudni, mert bemondták a hírekben, a polgári védelem világnapja, ez számomra nem lényeges. Ez is, de tegnap értem rá, hogy tényleg március 1-én. Egyébként március 1-én nekem az életem legfontosabb ideje. Akkor találkoztam, ezen a napon találkoztam Jézus Krisztussal. Így a porban. Március 1-én este 18 óra 15 és 18 óra 30 perc között értem meg 34 évvel ezelőtt. Március 1-én volt a születésnapom. Az újjászületésnapom. És ezt így gondolkozott, március 1-e, akkor tértél be? Mondom, igen. Akkor volt az, amikor az Isten nekem ezt elmondta személyesen. Csak én nem a kör közepén voltam, hanem egy nagyobb terem közepén voltam, egy moziban. Egy moziban voltam, bent ültem a közepén a film alatt, amikor az Isten megszólított, és személyesen beszélt hozzám. És tudjátok, miről beszélt? Az összes bűnökről. Az összesről. Nem a paráznaság bűnéről, az is benne volt. Amikor, ugye én Zola megyei voltam, és onnét vándoroltam fel Budapestre tanulni, és Gáborral ott talán egy időben tértünk meg, egy kicsit később, ugye? 91, én március 1, meg később talán, májusban, igen. Tehát a Vesiben is együtt jártunk, az ifjúsági gyülekezetben, mert nem tudtuk, hogy az így, hogy van, na mindegy. És akkor március 1-e, tehát valamennyiben laktam, hogy itt elmenekültem lázadó tínédzserként a szüleimtől Budapestre, és ott egy szabad életet gondoltam élni. És ez volt az alternatív zenei világ, a kinézet hihetetlen. De punk voltam, felnyírt kakastariós hajjal. Mondtam, hogyha lenne ilyen haja, még most is csinálnám, mert örömből, hogy van hajam. Hihetetlen, hogy volt ilyen. De hogy ezt az életet éltem, az alternatív életet, a drogosok, a kábítószeres fiatalok között. Nem lettem drogos, az Isten kegyelme így visszanézve. Ellenben most már tudom, hogy bizonyos fajta alkoholista lettem. És felnőttként, mármint fiatal felnőttként. És akkor volt egy barátnőm, akivel, ahogy most már tudom, a Biblia azt mondja, a parázna kapcsolatot tartottam. Együtt jártunk, de ebben benne volt a házasság kívüli kapcsolat is. És ez a lány megtért. Ez a lány megtért, és 91. február 28-án, amikor leszereltem a katonaság után két héttel, leült velem, hogy találkozzunk. És találkoztunk egy ilyen, hát nem kocsma, mert ilyen vendéglátóipari helynek az nem mindig kocsma volt. És leültünk, és mondta, hogy Csaba, szeretlek téged, jobban, mint valaha, 3 évig jártunk együtt, jobban, mint valaha, de... de Isten még nálam is jobban szeret. És bűn az a 3 év, ahogy együtt voltunk. Adott 2 puszit, és ott hagyott. Ez volt a kapcsolatunk vége. Ezzel a lányom. Ez volt február 28-án, és amikor nem értettem, mi történik. Hogy szeret jobban, mint valaha, de Isten engem szeret, még jobban szeret már. Nem értettem, egy fájdalom volt bennem, mint akin átment a gőzmozdony, szenes lapáttal, bocsánat, pofán vágták, és azt se tudod, merre vagy, óriási csalódás a szüleimben, mindenben. És hazamentem, egy munkásszállón laktam akkor, a Obrei Szesztés üdítőgyár munkásszálláján, ahol elég sok alkoholista volt, és lefeküdtem, és azt annyit mondtam, hogy mondtam, most már tudom, hogy egy imádság volt. Inkább vonyítás volt Isten felé, már bocs, hogy így mondom, de ez amikor annyira fáj minden belül, és azt mondta, nem tudom, hogy vagy-e Isten, vagy nem vagy. De ha vagy, akkor mutasd meg magad nekem, mert én ezt nem bírom így tovább. És ezt az imádságot, ezt az Isten komolyan vette. És másnap március 1-én, amikor mielőtt neki mentem volna a Dunának, meg leittam volna magam, akkor mentem az utcán, és azt mondtam, bemegyek, itt van egy mozi, mindegy, bemegyek. És bementem, és tudom, hogy középen ültem, mert teli volt a mozi, akkor még jártok ide nagyon sok a moziba, és csak ott volt hely. És bemegy egy punk srác, egy bőrkabátba, minden, és elkezdődik egy negyed óra múlva, zokok ez a srác, mint az árvaszamán. Mert az Isten egyszerűen, ha most itt lekapcsolnánk a villanyt, és felkapcsolnánk, az is lassú lenne ahhoz, amit akkor megéreztem, átéltem, hogy Isten egy szempillantás alatt az összes bűnöt megmutattam. Az összeset, amit addig elkövettem. Március 1-ig, amit az 5 éves koromban elkövetett bűnömet is, Isten megmutat egy pillanat alatt. A 20 éves koromban elkövetett az összes bűnömet. Mint a filmen, amikor ebből szoktak ilyet, hogy a filmet végignézzük, az életet filmet. De én így néztem végig, egy pillanat alatt az összes bűnömet. Zakogtam, hogy mennyire bűnös vagyok. Hogy mennyire sok bűnt elkövettem. És vigasztalhatatlanul zokogtam, és sírtam a bűneim miatt, hogy én mennyire bűnös vagyok, hogy kész ennyi. És ugyanebben a pillanatban zokogtam, mert megértettem, hogy Jézus, hogy Isten mennyire szeret. Hogy miért nem vettem észre az ő szeretetét. Hogy Jézus Krisztus én értem halt meg. Ezekért a bűnökért, amit most megláttam, pontosan az összesért Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És feltámadt, és én nekem és szolgálhatom őt, és az övé lehetek. És ezt most elmondtam nektek ilyen 20, de ez egy milliómod másodperc alatt megtörtént a szívembe, az elmémbe, és azt mondtam, hogy eddig, hogy én már nem akarok tovább így élni. Én már téged akarok szolgálni, Isten. És zokogva, mint az áraszamát, de akit nagyon ráz a zokogás, ott középen egy pánk, férfi vagy fiú sír, és fogalmam sincs, hogy megy a moziba, csak az, hogy Isten ott van, körülvesz az ő szeretetével, megtaláltam az életem értelmét, hogy Isten létezik, hogy milyen csoda ez, és így voltam ott, közben több tucat ember körülöttem, akik semmit nem látnak, csak az, hogy egy pár fickó miért zokogott, és végigböktem a filmet, fogalmam sincs, mi volt, mert nem arra figyeltem, mert Isten jelenléte volt. És én nem tudtam, hogy akkor megtaláltam az Istent. Hogy újjászülettem, amiről a Biblia beszél, hogy nekem a bűneim megbocsátattak, hogy csak az, hogy Isten szeret, feltámadta halálból az én bűneim, miért halt meg, ezért kellett, és most már őt szolgálom. És ez március 1-én volt, és azóta is ezt tudom. És azóta is átélem ezt a kegyelmet, amit akkor megtaláltam. És utána kaptam Bibliát, amiben elkezdtem olvasni, és hogy van újjászületés, hogy van bűnbocsánat, a Biblia erről beszél. És elkezdett valósággá válni a Biblia az életemben. Ez a nő itt a porban találkozik Jézussal. És ez a nő szerintetek hogy ment el innét? Boldogan felszabadultam. Mert miért? Mert a világ mindenség ura kimondja rá, hogy nem ítéllek el. És mindenkinek erre van szüksége. Mindenkinek, aki ott van. Hogy kimondja az Isten egyszer az életedre, hogy nem ítéllek el, hogy szabad vagy. Távozhatsz szabadon. Nincs ki ítéletet mondja feletted. Pedig az ördög jön, és az ördög mondja. Ez akkora bűn, hogy már nem bocsátja meg az Isten. Ezt annyiszor elkövetted. Hidd el, hogy ezt már nem lehet megbocsátani. Te végleg elvesztél. Te neked már nincs bocsánatod. Te már megcsaltad. Te már hazudtál. Hogy nézel a szemébe a társadnak? Hogy mondod ki neki, hogy megcsaltad? Házasságot történt. Hogy mondod meg a fiadnak, hogy ezt és ezt tetted? Hogy hazudtál, hogy loptál, hogy mondod meg az édesapádnak, szüleidnek, hogy mit tettél? Nem mondod el, mert nincs rá bocsánat. De az Isten azt mondja, igen, van. Ez a kegyelem. Az Isten hatalma. kegyelem hatalmával élt itt, és ezt át lehet élni. És minden nap átélem, amikor az Isten trónjához megyek, vagy az Isten lábához megyek, és elmondom neki, hogy vétkeztem. Csak már tudom, hova kell menni. Már tudom, hogy van egy olyan hely, már tudom, hogy van egy olyan pont, ahol leborulhatok, és őszintén elmondhatom kertelés nélkül, hogy milyen vagyok. És őszintén kértem a bocsánatot, hogy bocsássa meg a bűneimet, és a szívemet tisztítsa meg. És hívőként is, így 30-valány év után is. Ugyanahhoz a helyhez megyek. Nem máshová, ugyanahhoz a Jézus Krisztus keresztjéhez. És leteszem az életemet, és leteszem a bűneimet. Ha ez este van, vagy napközben van, vagy amikor elindulok, és összevesztem a feleségemmel, akkor már, amikor kilépek az ajtón, és majd rendezem, amikor hazaértem, vagy SMS-be, vagy felhívom, vagy. És valamikor ez megy. Egyből. Valamikor nem. Valamikor húzódik. Mert nem láttam még be, mert még nem mozdult meg a szívem rá, hogy belássam, hogy én hibáztam. És valamikor nem tudom az érzelmeim miatt jól kezelni a helyzetet, és le kell nyugodnom, és végre az Isten megszólalhat, és azt mondja, na, megtaláltál. Na, végre ide jöttél hozzám. Én itt várok rád. Itt vagyok. Ez a parázna nő nem önszántából ment oda az Úr Jézushoz. Hát oda löpték, oda vitték, azzal a célzattal, hogy ennek vége legyen az életének. De milyen jó, hogy nekem nem kell, hogy oda lökjenek, hanem én mehetek, mert tudom, hogy csak ott találom békességet. Nem tudom, hogy utána ez a személy ment-e Jézushoz máskor is. Találkozott-e vele. De ez a pont megváltoztatta az életét. És az Úr Jézus azt mondja itt, hogy én sem ítélek el téged, és azt mondja, menj el. De hogy? Hozzátesz egy feltétel. És mostantól fogva ne vétkezz. Egy feladattal bízza meg. Add neki egy feladatot, mostantól fogva ne vétkezz. Nem azt mondja, hogy mostantól fogva ne paráználkodjál, amit eddig csináltál, hanem ne vétkezz. Az Isten nem csak egy bűnt akar az életedben, mert egy bűntől akar megtisztítani, hanem az összestől, és az Isten nem csak azt akarja, azt az egy bűnt már többet ne kövesd el, hanem az Isten azt akarja, hogy megszenteld az életedet. Hogy többé ne vétkezz. Lesz kísértés, erről is beszél. Jön majd a kísértés, jönnek azok a szituációk, amikor belevonnának arra biztat az ördög, és arra biztat mindenki, hogy elbukjál. Lehet, hogy jöttek hozzá a másik fizető vendég, hogy akkor, nem tudom én, mi legyen a neve, Eugénia, ilyen nincs itt. Tehát Eugénia, akkor este 6-ra volt időpontom, jönnék akkor, ahogy eddig szoktam. És akkor azt mondja, hogy nem teszem. Mert találkoztam az élő Istennel, Jézussal, és felmentett a bűneim alól, és arra kért, hogy ne vétkezzek. És ha mégis vétkezne, mehetne az Úr Jézushoz. Lehet menni hozzá. Sokszor volt így, hogy valamiben nem tudtam megállni az első időkben, amire tudtam, hogy bűn. És Isten már megbocsátotta. És kellett mennem, és tisztulok. És most is van, amiben nem tudok megállni. Egy érzelm adott helyzetben, amikor mérges vagyok, türelmetlen vagyok. Az, hogy ne lopjak, az, hogy mondjam, az könnyen megy. De mégis, ha csak egy kicsit erre a lopásra visszamegyek, mégis elkövetem. És tudjátok, hogy például, amikor az időmet, idő másnak az idejét ellopom. Mert nem vagyok pontos, mert nem akkor viszem a tanárbácsi annyira kegyelmes szívű, hogy nem 45-kor kezdődik az óra, majd 52-kor ráérünk bemenni. Nem, mert elloptad az idejét, elloptad a munkáját, elloptad azt a lehetőséget. Tehát tudok lopni. Tehát én is hajlamos vagyok, és ezt észreveszem, oda kell mennem az Istenhez. De annyira jó az, hogy ne vétkezz. És nem csak ezt mondja, hogy ne vétkezz neked, meg nekem, hanem ehhez megadja az erejét, megadja a szeretetét, és megadja a bölcsességet, és megadja az erőt is. Én ezt tapasztalom, és tapasztaltam. És ez annyira jó. Ami még nekem itt ebben kapcsolatban egy eszembe jutott, nem is tudom, miért írtam ezeket, na mindegy. Az, hogy sokszor azt veszem észre, hogy hívőként annyira ez a hajlam bennünk van még mindig, hogy felvegyük a követést, és megdobáljuk a másikat, aki a porban van. Akár a gyülekezeteinkben, akár a tágabb környezetében. Az, aki egyébként is tudja, hogy bűnös. Az, aki egyébként is a padlón van. Az, aki épp, hogy még él, és ott fetreng a bűneiben, mert nem tud vele mit kezdeni, mert még nem ért, nem döbbent rá, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Mi ki tudjuk rakni középre, elő tudjuk venni a köveinket, és az igazságunk érzetével, és az igazságunk erejével véghez tudjuk vinni azt, hogy elkezdjük kövezni, és megdobáljuk. És nem azt mondjuk neki, hogy eredj. Nem élünk azzal a hatalommal, amit Istentől kaptatok. Mert minden újjászületett hívő ember, ha nem is tudatosan, vagy tudja az ember, de így mondanám, hogy hatalommal rendelkeztek. Több hatalmat kaptatok, mint valaha. Megkaptátok a megbocsátás hatalmát. Hatalmat kaptatok arra, hogy megbocsássa férjednek, megbocsássa feleségednek, megbocsássa gyermekednek, megbocsáss azoknak, akik ellenem vétkeztek. Hatalmat kaptál. Hatalmat kaptál arra, hogy te is megbocsáss. A kegyelem, amit gyakorolnak kifelé, mint ahogy az Isten teszi, ez egy hatalom. Ezzel a hatalommal rendelkezel. Kegyelem hatalmával. Hogy valaki, aki ilyen helyzetben van, te felé úgy viszonyulj azzal a szeretettel, azzal a Krisztusival, ami nem a tiéd, hanem Istentől kaptad, hogy azt kiárazd el, és azt mondod, nem haragszom. Állj el, és fáj fel, és többé ne vétkezz. És mennyire kevésszer élünk ezzel a kegyelmi hatalommal, ezzel a szeretet hatalmával, amivel a másikat megérinthetünk, meg beszélhetnénk hozzá. És nagyon jó lenne, hogyha ezt tanulnánk, meg gyakorolnánk. Úgyhogy hogy sok minden van még ebben a történetben, meg sok minden lehet még elemezni, azon kívül, hogy mit írhatok le oda a földre, de hadd erősítsem azt meg, hogy az Isten kapcsolatban akar velünk lenni, és akar velünk kapcsolatot kialakítani, még inkább az életünk része akar lenni, szeretni átadni azt, ami neki van, a szeretetét, a kegyelmét, a önzetlenségét, és nekünk azt mondja, hogy ezt még add tovább a gyülekezetedben, add tovább a családtagjaid felé, add tovább a környezetedben, és nem kell megijedni attól, hogyha van olyan ember, aki bűnben él. Menj el, és neki hirdesd el az evangéliumot. Neki mondd el, hogy az Isten könyörülő Isten, hogy elérhető Isten, hogy szerető Isten, hogy ő minden bűnt megbocsát, jár, hirdesd az evangéliumot. Mondd el. Jézus nem volt, nem az volt, hogy a bűnös nem foglalkozok vele. Pont az volt, aki odament, és megközelítette, és elmondta neki azt, és átadta neki azt, amire az Atya is küldte, az ő kegyelmét és a szeretetét. Te is ilyen küldött vagy. Te is ilyen hívő vagy, ha megtért és az újjászületél, és a szívedben benne él a Krisztus, aki ezt áthatod, és tedd is. Ha meg nem tettétek, mert nem, valaki nem adta át a szívet az Úr Jézus Krisztusnak, akkor ezt meg tegye meg. Menjen oda, kérje az ő bocsánatát. És Isten kész, erre vágyik. Ezért küldte az ő egyszülött fiát, ezért fáradt a kereszthalált, ezért küldte a vígasztalót, ezért lesz húsvét, ezért lesz majd pünkös, mert egyszerűen vágyod, fut utánad, szó szerint, fut utánad az Isten, hogy elérjen és tudjon beszélni a szíveddel, hogy magyarázza, hogy mennyire szeret, hogy milyen az az út, amin vele járhatsz, milyen az a... És ez az út nem biztos, hogy egyenes, nem biztos, hogy nem problémamentes, sőt, és az Isten olyan, hogy van a feleségem őnek. Soha nem tudom megjegyezni, melyik Zsoltárban van, hogy a sötétség kincseit neked adom. Félelmetes ez az ige. Amikor meghalt a lányunk, akkor vált valóvá ez az ige. És azóta is tudjuk, és éljük, és bizalommal vagyunk Isten felé. Amikor te sötétségben van az életed, az Isten elrejtetted a kincseket. És nem a világosságban tudod megtalálni, hanem pont ott, abban a mélységben találd meg az Isten kincseit. Furán hangzik. De képzeld el, amikor a sötétségben vagy, amikor azt gondolod, hogy nincs kiút, akkor ott van Isten, azt mondja, nem, hogy én itt vagyok, de még kincseket is rejtettem ebben el. És meg fogod találni, ha belén kapaszkodsz, és ki fog szűkni, és kiemellek majd onnél. De ott is megtalálod az én kincseimet, a jelenlétemet, a bátorítást, a szeretetet, a békességet. A sötétségben is. Az gyász, vagy másfajta csalódás, Isten ott van, és kincseket rejtettem. Úgyhogy ezek a kincsek meg téged is várnak, engem is várnak, világosságban és sötétségben járunk akkor is, bármi vesz is körül. És ez annyira jó, hogy azt mondja a János Evangélium 14. részében, hogy elküldöm a vigasztalót. És elküldte. És itt van, és ő tud vezetni téged, az életedet, ő tud meggyőzni igazság és ítélet tekintetében, és mondhatnám, sorolhatnám. Úgyhogy hagyjuk, hogy az Isten munkálkodjon, hagyjuk, hogy az Isten megszólítson, hogy kimondja, ha kell azt, hogy nem ítéllek el, hogy bátorítson, és menjetek el békességgel, és azt mondja, többet ne védkezzél, hanem járjál Istennel. Hadd legyen az így mindannyiunk életében. Amen.